Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Tornaklub elnöke és a Fidesz alelnöke az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Változik a TAO szabályozás. Milyen hatásai lesznek a Ferencvárosnál?
A TAO szabályozás igazából az infrastruktúrára vonatkozólag lesz szűkebb. Mi abban nagyjából rendben vagyunk. És a működési költségeket azt ugyanúgy lehet majd a későbbiekben elszámolni.
Milyen fejlesztéseken, beruházásunkon dolgoznak? Fradi város néven össze lehet foglalni?
Fradi város néven össze lehet foglalni, mert ez egy nagyon nagy és nagyon izgalmas, még intellektuálisan is egyébként egy nagy energiát lekötő lehetőség a Fradinak. Ugyanis mi építünk egy új sporttelepet, az építők pályára, Népligetbe az építők pálya helyére. És ebben a sporttelepben a világon egyedülálló módon egy uszoda, egy jégpálya, egy kézilabdacsarnok, és az összes többinek 17 szakosztályunk van, a evezésen kívül minden szakosztály új otthont kap. És a régi sporttelepünkön marad a labdarúgás, kizárólag a labdarúgás. És ennek az előkészítése zajlik, és ezt szeretnénk megépíteni 3-3,5 éven belül.
Miből? A villamosművek szponzorációjából?
Nem, ez egy állami beruházás lesz. És tulajdonképpen a pénz rendelkezésünkre is áll, idáig az engedélyekre vártunk, nagyon nehezen sikerült megszülni ezeket.
Ez hogy lehet, hogy a Fradinak nehezen sikerül engedélyeket?
Azért, mert hatóságok vannak, és az állam ilyen módon dolgozik.
De határidőket azért betartják?
Tessék?
Határidőket azért betartják?
Igen, betartjuk, de...
Mert ugye a hatóság.
Persze.
És akkor is ilyen los?
Igen, előfordul az ilyen. De ez, hogy mondjam, én sosem szoktam visszaérni a képviselői lehetőségeimmel. Tehát mentünk rendesen, tisztességgel. Én egyetlen egy ilyen helyre be nem mentem, ahol egyébként akadályozták az engedélyeztetést. Most decemberben minden akadály elhárult, úgyhogy azt remélem, hogy márciusban közbeszerzést írunk ki, és talán nyár végén elindulhat a beruházás.
Mi lesz az első, amit használatba lehet majd?
Hát ezt nem tudom megmondani most önnek. De
egyszerre csinálnak
mindent? Mert egyszerre épül egy nagyon sok minden. Azon a telepen azon marad egy csarnok, amit az építkezés befejezéséig még tudunk használni, ahol a kézilabda egy része, az ökölvívás, a birkózás és a vívás kap otthont, egy ideglenes otthont, és aztán utána, amikor készen vagyunk a többével, akkor átköltöznek, és az épület el lesz bontva.
De magát a Népligetet is hozzáigazítják, hogy legyen környezete a Fradi városnak?
Nézze, annak meg volna értelme. Hát a Népliget az most egy borzalmas hely, telekokott emberekkel, szinte vállalhatatlan. Közben én Pest Erzsébeten nőttem fel, és most Soroksáron élek. Tehát látom, hogy egész Dél-Pestnek nincs egy olyan hely, ahová a gyereket kivigye sétálni, ha csak nem a helyi parkokba, de én emlékszem, még a gyerekeim kicsik voltak, hogy mi a Margit-szigetre jártunk Pest Erzsébetről, tehát mi eljöttünk Dél-Pestről, egész Észak-Pestig, hogy a gyereket sétáltatni tudjuk. És ez ott Budapest legnagyobb erdeje. Tehát azt érdemes volna ott rendbe tenni. Vannak róla tervek, hogy ne csak sport, hanem a kultúrának is és a gasztronómiának is otthont adjon. És szerintem azt is érdemes lesz elindulni, csak ezt az építkezést indítsuk már meg, és aztán utána talán az is hozzá fog zárkozni. Mint ahogy nagyon érdekes dolog, hogy a Fradi pálya beruházása ott a környéken micsoda ingatlan fejlesztéseket indított meg. Tehát abban reménykedem, hogy a Népligetnek az építők pálya oldali szakaszán az ingatlanfejlesztés az megindítja az egész Népligetnek a fejlesztését.
De ebben reménykedik, vagy egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy ne indítsa meg?
Mert az államnak vannak erre vonatkozó tervei, csak nem voltak elég konkrétak. És azt se felejtsük el, hogy ott a környéken épül még egy sportcsarnok valószínűleg. És a kézilabda Európa bajnokságra. Tehát ott biztos, hogy az egy követelmény lesz, hogy a Népliget is jól nézzen ki.
Miből él ma a Fradi? A Magyar Villamosművek az egy új szponzor, egy jelentős 6 millió eurós összeggel szállt be. Igen. Ez hogy néz ki a teljes költségvetéséhez képest?
Azt kell tudni, hogy a Fradinak a költségvetésének körülbelül a kétharmadát elviszi a labdarúgás. És csak az egyharmadát teszik ki az összes többi sport és szakosztály. A költségvetés azok javarészt szponzorpénzekből, a szövetség vagy a szövetségek által nyújtott támogatásokból, a válogatott játékosok és a válogatott edzőknek nyújtott támogatásokból, a TAO pénzekből, azokból kerülnek be a Ferencvároshoz, és ebből áll össze a költségvetés a Fradinak.
Nyereséges a Fradi?
Hát nem veszteséges, mert azt nem lehet, tehát se a labdarúgásban.
Milyennek kell lennie egy sport?
Hát én azt gondolom, non-profitnak. És a sportban sosincs elég pénz. Szóval azért ez egy érdekes megfigyelés, hogy egy sportklubban, ha pénz kerül be, annak mindig tudod, hol van a helye. Mert mindig szeretnél egyre magasabbra kerülni. Jobb pályát szeretnél, jobb felszerelést szeretnél a játékosoknak, jobb csapatbuszt szeretnél, jobb edzőt, jobb utazási körülményeket, és minél profibb helyzetet teremteni. Ezért aztán a mi költségvetésünk talán néhány heti költségvetése, például a labdarúgás költségvetése, néhány heti költségvetése egy Paris Saint-Germainnek.
Tehát, mi hiányzik a mi modellünkből?
Hát én azt gondolom, hogy egyfelől a pénz, talán most már a jó indulat megvan, és azért elvesztegettünk jó néhány évtizedet a labdarúgásban legfőképpen. A többi sportban, ott érdekes módon talán ennek nincs ilyen lenyomata.
De a többi sportban is elférne a több pénz?
Hát persze, mindig. Mindig.
De
mindig.
Képes volna saját magát eladni a sport? Tehát üzletként is képes volna működni a sport?
Igen, azt gondolom, hogy igen. Azt gondolom, hogy igen.
Azért, mert mi kimegyünk, megnézzük, megveszük a tárgyakat, sálakat, stb.
És azért, mert a cégeknek is érdemes mellé állni, mert egy nagy siker mellett szívesen állnak ott a cégek.
De most már alkalmas a magyar sport?
Igen, azt gondolom, hogy
arra, hogy a cégek azt mondják, ez most már nekem, büszke vagyok rá, ez az én csapatom, és így működőképes.
Hogyne, és a cégre is nagy hatással van. Tehát amikor én azt látom, hogy nekünk a MES szponzorunk egy telekommunikációs cég, és amikor hozzájuk elmegyünk csapatépítő tréningre, annak igenis van hatása.
És ez lesz a jövő is?
Azt lehető, mondom, hogy hát a világon azt látom, hogy ez a jövő. És szerintem a Magyarország, ahogy nő a gazdaságunk, és ahogy egyre jobban teljesítünk, úgy egyébként a sportba is sokkal több pénz fog bekerülni.
Utánpótlás számosságán, népszerűségén látszik.
Igen,
ez a fejlődés.
És az nagyon érdekes megfigyelés. Az
nem
is,
csak a focin?
Nem csak a focin. Tehát amikor a kézilabda például jól megy egy világversenyen, vagy egy olimpián, akkor ott 20%-kal több gyerek kerül be. Ezért mondtam, hogy az oktatás része, és ezért érdemes csinálni jó csapatokat, meg bajnok csapatokat, mert a példaképek után jönnek a gyerekek. És ha jó szereplésed van, akkor jönnek a gyerekek, te pedig a klubban lehetőséget kapsz az ő nevelésükre. Tehát ez látszik rajtuk. És azt gondolom, hogy egyébként az elmúlt 10 évnek az is a tapasztalata, hogy sokkal, vagy 9 évnek, mióta mondjuk lehetőséget kaptunk az ország kormányzására, hogy szinte dupla a sportban résztvevő gyerekeknek a száma, és ez, a Fradiban is ez teljesen egészében érezhető.
Mennyi ideig férnek el a gyerekek a sportban? Úgy értem, hogy nyilván nem lesz mindenkiből világsztár, de az nem baj? Nem is az a cél, hogy mindenkiből világsztár legyen?
Nem, sőt, hát azért itt számít a tehetség, a szorgalom és egy csomó minden, de múltkor olvastam egy statisztikát, a statisztikában az volt, hogy egy átlagszülő Budapesten 6 percet foglalkozik egy gyerekkel, a saját gyerekével. És ez furcsa ezt kimondani, de nyilván nem véletlen volt ez a statisztika, de ha dupláját, ha tripláját, akkor is nagyon kevés. Ez körülbelül annyi, hogy reggel keljél föl, fiam, reggeliz meg, menj el az iskolába, hazajössz, hogy van a leckéd, fürödjél meg szépen, feküdjél le. És akkor hétvégén talán egy kicsit több. És az érthető, mert a szülők is sokat dolgoznak, és nagy megterhelést kapnak. Közben mi a Fradiban? Egy héten mondjuk a 3 edzés van, meg a hétvégén egy meccs. 4 alkalommal kapunk 2 órát, hogy egy gyereket neveljünk. És ezek a gyerekek, ezek lehet, hogy nem lesznek nagy bajnokok, válogatott futballisták, vagy kézilabdázók, nem lesznek Európa bajnok úszók, vagy világbajnok birkózók. De sokkal jobb emberek lesznek. Ugyanis mondjuk egy csapatban megtanulja segíteni a gyengét. Megtanult csapatban gondolkodni. Ez úgy van, hogyha valaki belső védőt játszik mondjuk a futballban, és a jobbek hibázik, akkor a belső védő kisegíti őt. És aztán lesz majd olyan helyzet, amikor a jobbek segíti ki a belső védőt, mint ahogy az életben kellene, hogy legyen. Ezek a gyerekek elkezdenek hinni a munkában, hogyha sokat edzettél, akkor a meccsen sokkal jobb teljesítményt nyújtasz, mint ahogy az életben az szükséges volna. Folyamatos egészségügyi ellenőrzés alatt vannak. Nem híznak el. Kikerülnek a virtuális világból, most erről egy egész estét tudnék beszélni, abból a virtuális világból, amit a komputerek jelentenek számukra. Megtanultak komputeren győzni, ezért aztán a való élettel már alig-alig találkoznak. De itt van hetente 8 óra, amikor ebből teljesen ki tudjuk mozdítani őket. És azt se felejtsük el, hogy például a Ferencvárosban 14 és 18 éves kor között nálunk van drogszűrés. A Fradiban, ha ezt nem fogadják el a szülők, hogy itt drogszűrésen fog átesni a gyereke, akkor nem kell sportolni.
Vagyis aki ott sportol, nem drogozhat. És ezt vagy ha drogozik, akkor tudják.
akkor tudják, és nem az a célunk, hogy egy gyereket elvitessünk a rendőrséggel, hanem az a célunk, hogy leüljünk a szülővel, és megbeszéljük, hogy hogy tudjuk a gyereket ebből kisegíteni. És nagyon sok ilyen beszélgetésen vettem én is részt, ahol a szülők ott szembesültek ezzel a ténnyel. És szerintem, ha most az volt a kérdés, hogy érdemes-e csinálni, hát ezekért a tényekért érdemes csinálni, mert ott a kezünk között nőnek föl gyerekek, és hogyha jó edzőjük van, példamutató életet él, akkor az nagyon jó mintát ad a gyerekeknek. És idehoznék még egy dolgot, ami mostanában nagyon foglalkoztat, hogy a gyerekek, bármilyen furcsa ezt kimondani, de nagyon kevés férfi mintát kapnak. Ugye az óvodában óvónéni van, az iskolában tanítónéni van, az apukájuk nagyon sokat dolgozik, ezért aztán a férfi mintákat a sportból könnyedén meg tudják szerezni. Az edzőbácsitól sok férfi edző van a sportban, érdekes módon, még a női sportban is nagyon sok férfi edző van. A futballban például a pályán levő emberektől, vagy a sportolóktól, tehát hogy ez is azt gondolom, hogy egy sokkal egészséges társadalomhoz vezet majd minket.
Van elég edző? Van elég jól képzett edző minden van, sportágban?
És szerint igen, van. Keresni kell, meg dolgozni kell velük, meg kontroll alatt kell őket tartani, meg úgy, ahogy egyébként, mint mindent az életben, hogy komolyan veszi az ember, de komoly szakmai vezetők kellenek, akik tudják, hogy nekik nem csak az a legfontosabb, hogy levezessen valaki egy edzést, hanem hogy jó ember is legyen, mert ezek tanárok. És azt gondolom, hogy ilyen fajta átalakulásunk is volt a Ferencvárosban. Ha az a kérdés, hogy mennyire vagyok elégedett egyébként az utánpótlással, ebben vagyunk a legjobban elmaradva. De az előbb említett okok miatt az elit sport jó teljesítménye nélkül egyébként nem lehet jó utánpótlást csinálni.
Meg lehet termelni itthon az elit sport utánpótlását. A beszélgetésünk elején említett, hogy bizony időnként a világsztárokkal kell versenyezni a hazai sportokban, vagyis
De elég példa erre az olimpiai teljesítményünk, nem? Hogy micsoda remek teljesítménnyel jöttünk haza. Most a labdarúgásban ott el vagyunk maradva, de egyébként a többiben rendben vagyunk.
A Fidesz alelnöke is egyben jelentett változást, vagy jelentette változást a Fidesz kampány stratégiájában, hogyha az ellenzék összefoglalva együtt indul?
Hát először is egy nagyon furcsa helyzet. Hát tűz és víz ül egymás mellé, amin az ember csodálkozik. És azt is tegyük hozzá, hogy ez a helyzet már előállt 2018 tavaszán is, amikor tulajdonképpen a törekvések erre mutattak.
Csak nem jöttek létre.
Vagy nem teljes egészében jöttek létre. Ott is azért volt egy kampány, azt ne felejtsük el, minden körzetben az esélyes jelölt. Tehát volt egyfajta cinkos összejátszás.
Koordinációnak
hívták annak idején. És azt gondolom, hogy ez a meccs elment, és ott egyébként a véleményüket el is mondták a választók. És látom, hogy most valami oknál fogva megint erre a stratégiára helyezkednek. Különösképpen izgalmas vagy érdekes kérdés az, hogy olyan pártok, akik egyébként, mondjuk ha a Jobbikról beszélünk, akik azért szenvedő részesei voltak, és elítélték Gyurcsány Ferencet mondjuk a Öszödi beszéd után, vagy a 2006. október 23-ai rendőr adtak, vagy rendőrtámadás után, azok képesek most leülni Gyurcsány Ferenccel egy asztalhoz. És különös fintora az életnek, hogy a magyar baloldal, ideértve a liberálisokat is, hajlandó egy olyan párttal szóba állni és szövetséget kötni, akinek a parlamenti frakciójának még most is van olyan tagja, aki nyíltan antiszemita. És ezt én sose gondoltam volna, mert a Szávai István az olyan mondatokat mondott, ami vállalhatatlan, és a baloldal jól láthatóan ezt nem rója föl a rovásukra. Szávai István még most is a Jobbik frakciónak a tagja. Ezért aztán én csodálkozom az egészen, és azt gondolom, hogy ez egy abszurd, ami történik a túloldalon.
Működőképes abszurd lehet? Van erre esély ön szerint?
Hát ezt majd a puding próbálja az evés, majd meglátjuk, hogy mire jutnak ezzel, de ha én mondjuk átülnék az ő székükbe, nagyon nehéz elképzelni, mert nem tudok jobbikosként vagy szocialistaként gondolkodni. De én biztos nem erre a megoldásra jutottam volna.
Minden más megoldást már eddig kipróbáltak. A különindulás nem jött. Mi maradhat, mint a valamilyen módon egybenindulás?
De az a stratégia, amit idáig csináltak, hogy az ezt ne felejtsük el, hogy eltelt 9 év, szerintem jó eredmények mellett, és a 9 évből nem volt egyetlen egy olyan törekvésünk sem, mondjuk a munkahelyek védelmét, az emberekre kiróható kisebb adókat, a nyugdíjak emelését célozta, azokban egyet se támogattak. Tehát mi lenne, ha egyszer megpróbálnának konstruktív módon dolgozni, vagy normális módon dolgozni. Most idáig valami nem ment, most még jobban erőltetik. Gondolják, hogy menni fog.
Újabb békemenet demonstrációra számít?
Hát azt nem a Fidesz szokta kezdeményezni, hanem van a békemenetnek egy testülete, és majd ők eldöntik, hogy szeretnének-e ilyen dolgot csinálni. Nyilván az majd kell egy olyan fajta közhangulat is, amikor ezt érdemes megcsinálni.
Jó lenne a Fidesznek?
Hát én nem tudom eldönteni, szerintem az nyílt kérdés, hogyha egy békemenetet összehívnak, vagy teljesen nyilvánvaló kérdés, hogyha egy békemenetet összehívnak, akkor sokkal többen lennénk, mint a mostani ellenzék. Ez szerintem nem is kérdés.
Az utcai politizálás az érdeke egyébként a kormány oldalnak?
Vagy egyáltalán érdeke Magyarországnak. És nem csak az utcai politizálás, hanem ez a fajta radikalizmus, amit mondjuk a parlamentben elkövettek.
De ellenzéki korában a Fidesz is elég határozottan.
De hát talán nem vertünk szét egy parlamenti ülést.
Kordont bontottak, megkerítést is. Határozott mozdulatokkal.
De a házban.
De nem mentek be a házba.
De voltunk ment, és a szavazásokon részt vettünk, és nem akadályoztuk mondjuk fizikálisan az elnöknek a pulpitosra való fölmenetelét. Nem akadályoztuk képviselőknek a szavazási lehetőséget, ami ott a parlamenti patkóban megtörtént most legutóbb. Ezért aztán szerintem ez egy nagyon veszélyes víz, amire evezünk, mert vajon ebből hogy lesz megoldás, hogy fog normalizálódni a helyzet. Tehát én ezt nem tartom normális dolognak, és szerintem ez egyáltalán nem az érdeke a magyar demokráciának. De ezek az emberek hosszasan, órákon keresztül képesek voltak a demokráciáról beszélni. De közben a többségi akaratot képtelenek elfogadni. A mostani tüntetések nem azért vannak, mert a túlóra törvénnyel probléma van, nem azért probléma, mert a bíróságokkal probléma van, vagy az alkotmányokban körül vannak problémák, hanem az a helyzet, hogy elvesztettek egy választást, és ebbe képtelenek belenyugodni.
És jönnek új választások.
Jönnek új választások, és talán ennek van jelentősége a későbbiekben. Nekem meggyőződésem az is, egy csomó dologból lehet erre következtetni, hogy ez a választási kampánynak a része. Most mondok egy példát. Önnek például a szakszervezetek azt mondták, hogy májusig biztos lesznek demonstrációk. Ha májusig lesznek demonstrációk, akkor nyilván a választási kampányhoz fűződik az ő mozgásuk.
Másképp kell kampányolni 3/2 győzelem után? Hozzá lehet szokni azért a sok győzelemhez is.
Igen, de nem jellemző ez ránk, hogy mi hozzá szeretnénk szokni, vagy hozzá szoktunk ezt a munkát is, mint minden munkát érdemes alázattal végezni. És szerintem kellő alázattal kell a mostani munkát is végeznünk, de nem gondolom, hogy a 9 év alá lenne példa, hogy mi egyetlen napot is ellazsálnánk.
Ugyanarra a kampány technikára, aktivitásra, módszerekre érdemes számítani a következő választáson?
Nagyon érdekes, mert azért változnak a kampánytechnikák, és közben nyilvánvaló, hogy ez egy pártnak is érdemes alkalmazkodni. Most én ilyen pártigazgatóként, vagy ügyvezető alelnökként, én sose leszek elégedett a mi teljesítményünkkel. Mindig az érzésem, hogy még lehetett volna hozzátenni, hogy még lehetett volna még egy kicsit többet dolgozni, és még jobb eredményt elérni. Még a 2/3 értünk el, akkor is volt néhány olyan körzet, amire az ember olyan sajnálkozva nézett, és azt mondta, hogy fú, ha még egy kis energiát belefektetünk, akkor lehet, hogy meg lett volna. És nekünk régóta van egy technikánk, taktikánk, ami tulajdonképpen egy politikai arszpolitika is, hogy mi közvetlen és személyes kapcsolatot tartunk a választókkal. Ezt régen mozgósításnak hívták, de ez ennél sokkal, sokkal több. Tehát mi nem csak a választási kampányunkban találkozunk az emberekkel, hanem mi fórumokat hívunk össze, tehát a legtöbb fórumot mi tartjuk torony magasan az országban, ez ilyen, most beszélünk a politikáról egy kicsit, de talán ennyit a kulisszák mögé is érdemes betekinteni. A fórumok azért vannak, hogy te találkozzál azokkal az emberekkel, akik téged megválasztottak, és mondják el a véleményüket. Ha elmondták a véleményüket, vonj le abból konzekvenciát. Nem csak mérések léteznek, hanem személyes találkozások, és abból személyes érzések is közvetlen származnak. Nekünk van először is csak székházunk. a múltkor egy beszélgetésben nagyon érdekes volt, hogy az ellenzéke kapcsolatban felvetődött, hogy érdemes volna a székházaiknál tartani egy sajtótájékoztatót. És ott ültünk, és azon gondolkodni, kinek hol van a székház, és kiderült, hogy senkinek semmilyen székháza nincsen, csak a Fidesz az egyetlen olyan párt, akinek van valós székháza. És nekünk több mint 200 irodánk van, ami olyan iroda, ami nyitva van, ahová be lehet térni, ahol az emberek egyébként nem gátlásosak. Úgy bejönnek, és elmondják, hogy ha te valamit rosszul csináltál, és azt mi egy pillanat alatt értjük meg, és egy pillanat alatt jön vissza az információ. Tehát a mi fő stratégiánk az évek óta ez, és ezt kell minél presszívebben, és minél jobban csinálni. És nyilván van egy nagy átalakulása mondjuk a reklámfelületeknek, ha szabad így mondani, a print az szorul vissza, tehát az újságot egyre kevesebb ember olvas, és az online téren az megnyílik, ami egy külön érdekesség. Most az Egyesült Államokban vannak kampánytechnikák, és onnan érdemes a legnagyobb kampányokat az USA-ban csinálják, és onnan érdemes tapasztalatokat levonni. Ilyen volt a Trump kampány is, amit érdemes volt végignézni. És ott azt lehetett látni, hogy az online térnek a jelentősége az radikálisan fölértékelődött. És ez a fölértékelődés, ez többek között a közösségi médiára is vonatkozik. És ezt szerintem jól kell csinálni. Az ellenzékünk is egyébként jól dolgozik ezen, és nekünk is jól kell csinálni. Tehát a kampányban arra kell számolni, hogy ebben nekünk nem, hogy vereséget nem szabad szenvedni, hanem ezt a csatát ilyen módon meg kell nyerni. Persze nagyon érdekes kérdéseket vesz ez is fel, mert a közönségi médiának a hitelessége talán nem olyan nagy, mint egy írott újságnak.
Meg hát Amerikában lehet szinte mindenkiről tudni, hogy kinek a szavazója. Itt Magyarországon ezt általában nem mindenki. Hát általában titkolni szokta.
Igen, de talán ugye minket piszkáltak sokáig az én nevemről elnevezett listával, erről a Kubatov listáról, ami az a csatlakozás önkéntes volt. És mi ezeket az embereket meg szoktuk keresni. Meg szoktuk kérdezni, hogy támogatnak-e minket. És hogyha nem támogatnak, akkor miért nem? És hogyha támogatnak, akkor miért? És én ezt javasolnám minden pártnak, hogy keresse meg a választóit, keresse meg a szavazóit, menjen el hozzájuk, és érdeklődjön egyébként, hogy mi a véleményük róla, mert az sokkal közelebb visz minket a hiteles politizáláshoz.
Látják már a következő választások kiemelt kampányeseményeit?
A melyik következő választás?
Hát milyen választás?
Az Európai Parlamenti, meg az önkormányzatira. Hát talán erről nem érdemes beszélni még előre. Egy nagyon sűrű év lesz, mert nem csak Európa parlamenti választások lesznek, hanem a Fidesznek még kongresszusa is lesz, ez egy tisztújítással is jár belül, tehát nagyon sok munkánk lesz az elkövetkezendő egyesztendőben.
A módszerben lesz változás? Pártelnöki országjáró körút?
Azt gondolom, hogy nem indokolt, vagy nincs olyan döntő változás magában a politikai életben, hogy érdemes volna ezen változtatni.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Tornaklub elnöke és a Fidesz alelnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes, Szabó Gergő, Fekete Szalóki Zoltán szerkesztő kollégáim és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megtekinthetik. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.